Folytatni fogjuk a múlt heti tanítást. A múlt héten csak abba hagytuk, és ma folytatni fogjuk. A mai tanításnak is ugyanaz a címe, megváltás, üdvösség és örök élet. Most ez a második rész lesz. Akik nem voltak itt a múlt vasárnap, vagy nem látták, nem hallották, akkor a videó felvételről ezeket vissza lehet nézni. De azért mégis mielőtt folytatnám, egy nagyon-nagyon rövid ismétlés, egy nagyon rövid áttekintés, ami a múlt héten elhangzott. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy körülvesz bennünket egy látható és egy láthatatlan világ, és mi emberek mind a két világhoz kapcsolódunk. Hogy hogyan, milyen módon, arról ugye elhangzottak az idők, tehát mi, az igék. Tehát mind a kettő világban élünk. Az 1 Korintus 4:18-ból megállapítottuk, hogy mindaz, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát ez a látható világ, az, amit látható, az egy láthatatlan világból manifesztálódott. Ugye beszélgettünk a dimenziókról, egy kicsit belevontuk a földi tudományt is, hogy létezik a 3 dimenzió. Igen, van, aki 4 dimenzióról beszél, az időt tartja a 4. dimenziónak. 2 ilyen állítás van, de beszéljünk csak a 3-ról, ugye a vonal, a sík és a tér. Ez a 3 dimenzió, ez az a földi atmoszféra, amiben mi élünk, és amiben mi mozgunk. De a Zsidó 11-ből olvastuk, hogy hitáltal értjük meg, hogy mindaz, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát ez a 3 dimenzió úgymond egy 4. dimenzióból állott elő, Isten szavára, Isten beszédéből állott elő. Azt is megbeszéltük, hogy a magasabban lévő dimenzió az hatással van az alacsonyabb lévő dimenzióra. Tehát a 2. az elsőre, a 3. a 2., és a láthatatlan világ az pedig hatással van erre a földi dimenziónkra. Azt is megnéztük, hogy a láthatatlan világban milyen erők működnek. Ugye ott abban a világban működik Isten szelleme, a sötétség és a gonoszságnak a szellemei, és amelyik még a 4. dimenzióhoz, úgymond ehhez a láthatatlan világhoz tartozik, az az embernek a szelleme. És mindezek a szellemi erők hatással vannak erre a földi életünkre. És így közelítettük meg az üdvösséget. Arról is beszéltünk, hogy megváltásról is beszéltünk, hogy megváltása minden embernek van, és hogy valójában miért nem értik az emberek az üdvösségét, mert nem értik meg az embernek a hármasságát. Tehát az, hogy az üdvösséget, az örök életet és a megváltást megértsük, ahhoz először ugye meg kell értenünk, hogy a Isten hogyan teremtette meg az embert, az 1 Tesszalonika 23-ban, ahol írva van, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket, minden valótokhoz, szellemetek, lelketek, testetek őriztessék meg az Úr Jézus Krisztusnak az eljöveteléig. Ezeket most nem vetítjük ki, ezek a múlt héten elhangzottak, csak egy rövid ismétlés, hogy az ember 3-as felépítésű. Az ember igazi valója az a szelleme. Ahogy Isten szellem, az ember is egy szellemi lény. És van érzelmünk, akaratunk, és vannak érzéki részeink, ezt hívják léleknek, és egy fizikai testben élünk. Azt is tudjuk, hogy egy bizonyos szempontból a központi részünk az a lelkünk, tehát az érzelmünk és az akaratunk, abból a szempontból, hogy az ember ehhez a láthatatlan és a látható világhoz az érzelmeivel kapcsolódik, és a lelkével kapcsolódik. Azt is tudjuk, hogy az ember bukásával az embernek a szelleme az elszakadt Istentől, és a gonosz fennhatósága alá került, erről majd a mai üzenetben lesz bőséggel szó, ez nem Ádámnak a bukásával, hanem sokkal-sokkal előbb kezdődött. Éppen ezért a Biblia beszél az üdvösség tekintetében kétfajta üdvösségről. Beszél egy olyan fajta üdvösségről, ami már megtörtént, és beszél egy olyan fajta üdvösségről, ami ezután fog bekövetkezni. És nagyon sok embernek zavart okoz, ugye az 1 Korintus 13-ból néztük meg az eljövendő üdvösséget, hogy ahogy Pál apostol mondja, csak rövid idézet, most pedig közelebben van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. És ilyenkor nem értik az emberek, hogy akkor most üdvözültünk, nem üdvözültünk, melyik részünk üdvözül, és majd ezután fogjuk valahogy elérni az üdvösséget. Ezért nagyon fontos az, hogy ketté válasszuk a láthatót a láthatatlantól. Tehát ami üdvösséget kapott, az a szellemünk, ezt a múlt alkalommal megnéztük, megvizsgáltuk, hogy nem romlandó, hanem egy romolhatatlan magból születtünk újjá, lettünk újjá teremtve. A szellemünk az örökre el van pecsételve. Tudjuk azt, hogy valami romolhatatlan legyen, ahhoz felülről, Istentől kell, hogy megszülessen. És mi jelenleg egy romlandó testben élünk, egy romlandó világban élünk, és egy olyan elménk, egy olyan lelkünk van, amelyik ugye nem üdvözült. Ezért mondja a Biblia, amivel foglalkoznunk kell, hogy oda kell szánni a testünket, és meg kell újítani az elménket. Ez egész földi életünkben, az egész keresztény életünk alatt egy folyamatos, meg nem szűnő feladat lesz, mert egyedül a bensőnk, egyedül a szellemünk az, ami tökéletes, mert az Istentől felülről született meg. Tehát a Biblia beszél egy olyan üdvösségről, ami majd csak ezután fog megtörténni. És beszél a szellemünkről, amelyik pedig újjászületett, csak egy nagyon rövid idézet, az 1 Péter 1:3-6-ból, romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Tehát van egy olyan örökség, amihez még nem jutottunk hozzá, ez akkor fogjuk megkapni, amikor a testünk is elnyeri úgymond az üdvösséget. Ugye arról is beszéltünk, hogy mit jelent az üdvösség szó, mert sokak ezeken keresztény fogalmak, és talán a kívülállók nem értik, akik nem ismerik a keresztény nyelvezetet. Üdvözülni annyit jelent, hogy megszabadulni minden látható bajtól, betegségtől, a gonosz minden fogságától való szabadulást jelenti. Tehát keresztény bibliai értelmező szótárok ezt a meghatározást használják úgy nagyjából. Jó, tehát azonképpen tehát megnéztünk néhány igeverset. Az egyszerű fordítás nagyon jól elmondja ezt, azért még egyszer szeretném felolvasni nektek, az 1 Péter 1:23, hogy újjá születtetek, de az új életetek már nem halandó forrásból származik, ez az 1 Péter 1:23 FO fordítás, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő és örökké érvényes. Tehát nagyjából ezek hangzottak el a múlt héten, és innen folytatjuk tovább az üzenetet, úgyhogy menjünk is az első igéhez. A zsidókhoz írt levél 4. rész 12-es ige verse. Nézzük azt, hogy itt is az ige ketté választja a látható dolgokat és a láthatatlan dolgokat, hogy az igének van hatalma arra, Isten beszédének van hatalma arra, hogy teremtsen dolgokat. Ugye az egész világ Isten beszéd által állott elő. Nem a semmiből, hanem az igéből. Isten szólt, és meglett. És Isten igéjének, Isten beszédének ma is ereje van, amely szétválasztja a látható dolgokat és a láthatatlan dolgokat. Mert Istennek igéje élő és ható. Ugye most is vizsgálják, hogy mik a legkisebb szerkezeti részecskék, hogy mi van az atomon belül. És hogyha annyira nagyon-nagyon megvizsgálják, már a tudomány és a technika lehetővé teszi, hanghullámok vannak legbelül. Vannak ilyen új felfedezések, lehet erről olvasni, akiket érdekel, utána nézhetnek. Hang. És amikor szólunk dolgokhoz, ezért sok ember nem érti, amikor szólunk dolgokhoz, szólunk tárgyakhoz, szólunk akármihez, akkor miért tesszük ezt? Tehát élettelen dolgokhoz miért szólunk, kérdezhetitek? Azért, mert ismeri, minden ismeri Isten hangját. Miért ismeri? Mert minden Isten beszédére állt elő. Istennek a hangját minden ismeri. Ezért mondja a Biblia szólszó, akár a hegynek, akár a hegy is elmozdul. Hát egy hegynek nincs füle, mondhatja valakit bolond, vagy ha miket beszélsz te. De az ige ezt mondja, mert Isten bölcsessége az bölcsebb, mint az embereknek a bolondsága. Na, menjünk tovább. Tehát elhat hova? A léleknek, ugye itt is a szellemnek, tehát itt is megvan a hármasság. Az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Tehát ezért tudunk újjászületni Isten igéje által. Amikor prédikálják az igét, amikor valaki befogadja az igét, az igének megvan arra a hatalma, és mikor te igent mondasz és befogadod, ahogy annak idején Mária befogadta, azt mondta, legyen nekem a te beszédet szerint, akkor tudott megfoganni a méhébe a megváltó. Amikor te azt mondod, igen, én ezt elfogadom, legyen, hogy én befogadom ezt a Krisztust, akkor egy új teremtéssé leszel. Isten azonnal újjá teremti a szellemedet. Egy új teremtés. Onnantól kezdve a belső, a szellemeddel össze vagyunk kapcsolva Isten országával. Ugye arról is beszéltünk a múlt alkalommal, hogy a gonoszok pedig a sátánnak a fennhatósága alatt vannak. És lehet egy kicsit előre szaladok az üzenetbe, majd még egyszer sor kerül át, de hadd mondjak el valamit. Ugye sokszor általában az ember bukásával kezdjük, hogy azt jó magam is prédikáltam, meg jó néhányan, szóval ez itt elhangzott, hogy az ember bukása miatt jött be egy szellemi törvény, a bűn és a halál szellemi törvénye erre a földre, és ez így is van. De előtte történt még valami. Előtte történt valami. Mennyben történt egy lázadás. Ezékiel könyve ír erről, Ézsaiás könyve is ír erről, hogy a gonosz föllázadt Isten ellen. Hogyha a mennyben nem történt volna egy lázadás, és nem történt volna egy szakadás, akkor nem tudott volna mindez a földre manifestálódni. De történt egy ilyen. És Istennek az egyik angyala, Lucifer, aki egy arkangyal volt, gonosszá vált, és ezáltal ugye levettetett, hogy mind hullottál le, te fényes hajnalcsillag, levettetett a földnek erre az atmoszférájára, ugyanis ugye sátán elbukott, és lettek a gonosz szellemek, lett egy gonosz, lett Istennek egy ellensége, és ők is szellemi lények. És nem véletlenül célozta meg Lucifer Ádámot. Mert Isten Ádámot azért teremtette, hogy azt a tökéletes földet, hogy azt a tökéletességet, amit ő megteremtett, az Édent, hogy ő megőrizze. És ezért vette pontosan célpontba, mert Ádám volt a kapu ahhoz, hogy ezt az atmoszférát, amiben mi élünk, az birtokba tudja venni. És ezért megkísértette, tudjuk, hogy Ádám elbukott, és az a hatalom, amit Isten neki adott, őt a föld istenévé tette, ezt a Biblia világosan írja. A föld urává tette, hogy uralkodjon. Ez az uralom átkerült ezeknek a gonosz szellemiségeknek, fejedelemségeknek és hatalmasságoknak a fennhatósága alá. És ezért mindannyian, akik Ádámtól születnek emberek, és születnek Istentől. Test szerint honnan születtünk mindannyian? Mindannyian Ádámtól születtünk, és ugye ezt mondják az eredendő bűnnek, a testnek az élete a vérben van. Tehát mindannyian itt a földön Ádámnak a vérvonala vagyunk. A bűn és a halál szellemi törvénye alá születtünk bele. Ezért nem lehet születés alapján üdvösséget kapni. Múlt héten is talán említettem, ha egy keresztény házaspárnak születik egy gyermeke, az pogány lesz, ugyanúgy, mert honnan született meg? Alulról. Ahhoz, hogy ő egy isteni ember legyen, ahhoz felülről kell megszületni. És ezért nem ér semmit az üdvösség szempontjából a vízkeresztség. Ez nem ad senkinek sem üdvösséget, és nem ad örök életet, mert annak a gyereknek felülről kell majd megszületni, amikor eléri a nagykorúságot, amikor a jó és a rossz közötti különbséget meg tudja tenni. Ugye ezt ünneplik is a zsidók, azt hiszem 10-13 éves kor közötti időszak, nincs egy pontosan behatárolt idő erre. Tehát amikor a gyerek különbséget tud tenni, úgymond a jó és a rossz között, akkor már saját magának kell afelől dönteni, hogy elfogadja Istennek az igéjét, és engede az evangéliumnak. Tehát visszatérve, tehát Isten igéjének van meg az a hatalma. Jó. Ugye itt jövünk be a képbe. A kegyelem és az tehát a kegyelem evangéliuma és a békesség evangéliumát hozta el nekünk az Úr Jézus Krisztus, és sokan úgy gondolják, hogy az üdvösség az csupán Istenen múlik. Nem, Isten már elvégezte a maga részét, Isten már megszerezte nekünk az üdvösséget. Isten részéről a te üdvösséged és a világon minden ember üdvössége rendben van, mármint a lehetősége. Isten ezt a lehetőséget soha nem fogja visszavonni. Nem fogja azt mondani, hogy hát most már az üdvösség lehetőségét megszüntetjük, mert rosszul viselkedtél, vagy ez a nép, vagy ez a nemzet, ez nem úgy viszonyul a dolgokhoz, ahogy én szeretném. ez nem a nemzetek üdvösségének ez a kora úgymond, Isten nem nemzetekért meg népekért halt meg, hanem te érted személyesen, személyeként. Minden népben, minden nemzetben, minden kultúrában vannak olyan emberek, akik Jézus Krisztusban vannak, újjászülettek. Ez mondom, nem földi leszármazás vagy etnikai hovatartozás alapján működik, hanem mindenkinek a saját, mindenkinek a személyes döntése alapján. Úgyhogy nézzük a Róma 2:4-5, és nézzük az egyszerű fordítás szerint. Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését, vagy nagy türelmét? Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet? Látjátok, hogy nem Istenen múlik. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten oldaláról az üdvösség rendben van. A kérdés, itt jössz te a képbe, itt jön az ember a képben, és itt jön a gondolkodása, az elméje a képbe. És az akaratod. Engedhetsz Isten hívásának, vagy visszautasíthatod. És világosan beszél a Biblia, majd lesz szó az utolsó időkről, de vannak bibliai korok, vannak bibliai korszakok. Ezek az emberek az utolsó ítéletre fognak elmenni. Az utolsó ítélet az azután lesz, miután a halál és a mielőtt a halál és a pokol a tűztavába vettetik, mindenki föl fog támadni. Föl fog támadni a hívő, föl fog támadni a hitetlen. Akik Krisztusban hunytak el, azoknak már nincs kárhoztatásuk. Mit jelent a kárhoztatás? Ítélet, mert azok döntöttek. A bensőnk örökre el van pecsételve. Péter levelét szeretném a figyelmetekbe idézni, ami már többször elhangzott. Honnan született meg a szellemed? Szeplőtelen, romolhatatlan magból. Nem tud megromolni, nincs romlása, mert fölülről született meg. Nincs, nem tud elkárkozni, nincs romlása, el van pecsételve. És majd olvasunk a Bibliából erről részeket, hogy miért. Ugye tehát emlékeztetnének ugye egy Péter pünkösdi prédikációjára is, hogy amikor ugye majd el fog jönni az Úrnak a nagy és rettenetes napja. Péter is beszél erről a leveléből, mind föl fogjuk olvasni. Meg fogjuk ezeket nézni. Nézzük az örök életet. Mit mondott Jézus? János 5:24. Szintén nézzük az egyszerű fordítást, a mi Bibliánkban el tudjátok olvasni. Igazán mondom néktek, aki hallgat a szavamra és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Tehát hitáltal tudjuk megkapni az üdvösségünket. A mennyből tudjuk elvenni az üdvösségünket, nem a földről, ezért mondja a Biblia, hogy cselekedetekből egyetlen test sem üdvözül. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor Jézus meghalt. Tehát Jézus elvégzett mindent értünk. Mindent az égvilágon megtett azért, hogy minden ember igent mondhasson az ő munkájára. És amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor Isten lerontotta a szentek szentjét. Ez a legutolsó dal, ez pont talált, biztos, hogy a szellemtől volt. Leromlott a szentek szentje. Mit gondoltok, miért rontotta le? Mert a földi szentek szentjébe bemutatott áldozatok nem jutottak el az égbe. A dimenziókat, ha megnézzük, azért hoztam ezt a példát. Visszafele nem hat. Visszafele nem működik. A földi áldozatok, azok nem tudták Istentől újra születtetni az embereket. Ezért mondja a Biblia, hogy lehetetlen cselekedetekből üdvözülni. Mert a cselekedetek ennek a földnek az atmoszférájára vannak hatással. Miért hitáltal lehet üdvözülni? Mert ez egy szellemi dolog. Amikor hisszük a mennynek a beszédét, hisszük Istennek a beszédét, akkor kapjuk meg az örök életünket. A cselekedeteinkkel ezt nem tudjuk elérni. És Jézus fölment a vérével, és mutatta be az áldozatát. Miért fönn mutatta be a mennyei szentek szentjébe? Miért nem a földibe? Miért rombolta le? Gondolkodtatok már ezen? Egyik reggel kávézás közben feleségemmel beszélgettünk, és akkor esett le a tantusz, nem erről beszélgettünk, hogy Jézusnak föl kellett menni a vérével, föl kellett menni a mennybe, és ott mutatta be az áldozatot. És az a vér, az elhatott, az egész mennyre. Nékem adatot minden hatalom, mondja Jézus, menjen is földön. A földi áldozat nem tud ilyen hatalmat adni. Jézusnak föl kellett menni a saját vérével, a mennyei szentek szentjébe, és ott mutatta be az, ez az egész univerzumra, az egész teremtett világra mind hatással van. Dicsérjük az Urat. Tehát az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már által ment a halálból az örök életre. Ez egy bevégzett dolog. A szellemünk üdvözült. Nem tökéletes az elménk, és nem tökéletesek a cselekedeteink, és sajnos a testünk is még nem kapott üdvösséget, és a testünk is egy romlandó test. Tehát a mérlegnek két nyelve van. Tehát tévedés azt hinni, ugye, hogy ez csak Istenen múlik az örök élet. A mérleg egyik sejtelője, ugye, amit Jézus tett, ugye hagyta, hogy megalázzák, hagyta, hogy kigúnyolják, hagyta mindazt, amit elvégeztek vele, azt a rengeteg gonoszságot. Ugye, és megkísértették Jézust. Még a kereszten is megkísértették. Ha Isten fia vagy, na, akkor gyere le onnan. Kísértés volt ez Jézusnak? Igen. Le tudott volna jönni, ha akar? Le. Mert megvolt hozzá hatalma. Mit mondott a Gecsemáné kertben, amikor ott Péter kardoskodott? Hogy tedd a hüvelyedbe a kardodat, hogyha én akarnám, akkor több légió angyal jönne és hadakozna mellettem. Jézus önként adta oda magát. Jézus ezt önként tette. Nem őt, nem tudták megölni. Azt mondja, nem én teszem le az én életemet. Amikor a kereszten meghalt, akkor ki lehelte a lelkét? Ki lehelte? Az összes a két mellette lévő jobblator, barlator még nem halt meg. Nem is hitték el a katonák, hogy ilyen gyorsan meghalt. Mert egyszerűen elvégezte a munkát, és ki lehelte a lelkét. Ő adta oda, ő tette le az életét. És az atya meghagyta? Meg tudta volna szabadítani? Meg. De az atya végignézte. Ő hagyta, hogy mindezt megtegyék vele, amit megtettek vele. És ő adta oda önmagát áldozatul. Isten részéről be van végezve a munka. A következő az a mi részünk, hogy mi az, amit mi teszünk. Ugye a Titus levélben már sokszor felolvastuk, a 2.1.13, mert megjelent az Istenünk üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán, szentül éljünk a jelen való világon. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy most bűnös életmódot éljük, hanem pontosan azt jelenti, hogy szentül éljünk. Elkülönítettem, mit jelent a szent? Isten számára elkülönített. Ez a szent. És Isten a szent életre hívott el bennünket, és ez a kegyelemben van, Isten szeretetében, nem a törvényben. Megnézheted a törvény alatt lévő embereket, megnézheted a Bibliába, hogy milyen gyümölcsei voltak, a törvény korszakának. Nem a törvénynek, mert a törvény az jó, a törvény tökéletes. De az nem tudta megváltoztatni az embernek, nem tudott adni egy jó lelkiismeretet, mert az földi, az csak földi szférában tudott működni. Ami testtől született, az nem tud üdvözülni. Ez nagyon fontos dolog. Ami testtől született, az nem tud üdvözülni. Ahhoz, hogy valami üdvözüljön, vagy valaki üdvözüljön, az Istentől kell, hogy megszülessen. Ezért ezt a romlott világot is majd Istennek újra kell teremteni. Ez a világ sem tud üdvözülni, tehát maga a világ. Ez sem a végleges ugye, otthonunk. Az Ószövetségben nincs szó jó lelkiismeretről, hogyha megnézitek. És tudjátok, hogy vannak bizonyos korszakok. Ugye volt az ádámi korszak, volt az ábrahámi korszak, és volt egy lelkiismereti korszak is Noé ideje előtt. De látjuk azt, hogy az embernek a lelkiismerete megromlott. Megromlott teljesen. Azok az emberek, mivel újjászületetlen emberek voltak, a magasságnak a szellemei, az erői voltak hatással azokra az emberekre, és annyira megromlott a lelkiismeretük, hogy teljesen elidegenedtek az isteni élettől, a római levél első részében ír erről, a lelkiismeretük már annyira romlott lett, hogy Istennek ítéletet kellett hozni. Volt egy ilyen korszak. Aztán később, szintén, amikor az emberek a lelkiismeretük szerint éltek, volt egy kananita nép, azt mondta Isten, hogy addig nem fognak kijönni az egyiptomi fogságból, amíg az emorajusoknak az ideje be nem telik. Isten megítélte előtte, már figyelmeztette Szodomát, Gomorát. Ugyanis minden embernek a lelkiismeretébe Isten beírta az Isten ismeretet. És ezt láthatjuk, hogy vannak olyan pogány népek, akik soha nem találkoztak a Tórával, soha nem találkoztak a judaizmus egyik ágával sem, soha nem hallottak Jézusról, és ha megnézed a törvényeiket, akkor a törvényeik igen nagyon megegyeznek Istennek a törvényeivel. Miért? Mert az embernek a lelkiismeretébe Isten beírta a törvényt. De ha az ember annyira aláveti magát a gonosznak, ez a lelkiismeret annyira megromolhat, hogy már teljesen ördögivé, sátánivá válik. Ha elolvasnátok a Mózes 3.18. fejezetbe van leírva, a kananitáknak a bűne. Olyan erkölcsi romlás ment végig a világon, loptak, öltek, gyilkoltak. Mindenki mindenkivel kapcsolatot létesített. Apa a fiával, fia a fiával, lány az anyjával, testvérek a testvérrel, állatokkal. Olvassátok el, le van írva. És amikor már ennyire megromlik az embernek a lelkiismerete, akkor Istennek fog jönni az ítélete. Nincs egyszerűen mit tenni, mert ez is Istennek a szeretetét, Istennek a jóságát, mert a sátán, a gonosz teljesen átvenné azt az uralmat itt a föld felett, és ezért Isten megítélte az özönvíz előtti népeket. 8 ember menekült meg, elpusztította őket. Igen, a szerető Isten, aki nagyon szereti az embert, nem akarja azt, hogy ez a föld, amit az embernek adott, az a sátán hatalma alá kerüljön. És Józsuénak is azt a parancsot adta, hogy ezek a népek, ugye miután kijöttek az egyiptomi fogságból, akkor a kananeusok bűne miatt, hogy pusztítsa el őket. Mert különben örökké, törré lesznek az ő szemükbe. Isten adott nekik 400 évet. Azért voltak a fogságba is, tehát többek között. Isten hagy időt, hogy megtérjenek. Szodoma Gomora által figyelmeztette őket. De a lelkiismeretük annyira megromlott, annyira, hogyha megnézzük a Mózes első könyvét, ugye ott le van írva, hogy az embernek a lelkiismerete már annyira rossz lett, hogy Isten megbánta, hogy az ember teremtette. De mégis 8 ember miatt, maradt 8 ember, aki által újra népesítette az egész földet. És azok a pogány emberek is. Isten szereti az embereket, szereti a pogány embereket. Ha az emberek kidobják a lelkiismeretüket, és kihajítják azt, és most már nem számít semmi, akkor fog jönni előbb-utóbb Istennek az ítélete. És most az utolsó időket éljük, az utolsó időkorszakban vagyunk, pontosabban ugye a pogányoknak a korszakában, a Szent Szellem korszakában vagyunk, amikor mindenki szabadon bejöhet, mert nyitva van a bárka ajtaja. Azt mondja Isten, ugyanúgy lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt. Ugyanúgy lesz, az emberek esznek, isznak, házasodnak, tehát ugyanúgy meg minden, és mint a szülési fájdalom, úgy fog rájuk törni majd egy napon a veszedelem. Ezt mondja Istennek az igéje. Tehát az utolsó idők fele közeledünk, és megvannak az utolsó időknek a jelei, nem tudom mennyire jutunk, mennyire tudunk ebbe belemenni. Tehát a zsidó 10.22-t nézzük, azt mondja, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, akiknek a szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől. A mi szívünk megtisztult a rossz, nekünk egy jó lelkiismeretünk van. Isten belénk adta a szellemét. És testünk meg van mosva tiszta vízzel. A jó lelkiismeret az jó dolgokra, józanságra vezeti az embert. A pogány ember szelleme és lelke sanyarog, mert ugye vágya az Istennel való kapcsolatot, és az Istennel való kapcsolat hiánya miatt szomjúhozik. Nézzük még a zsidókhoz írt levélben, hogy az áldozatok nem tudtak jó lelkiismeretet adni a törvény alatt az embernek. A zsidó 9.9-10-et nézzük. Mely példázat arra az időre, amikor olyan ajándékokat, áldozatokat mutattak be, amelyek nem képesek a lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Mert nem volt újjászületett szellemük, nem volt Istentől született és elpecsételt szellemük. Csak ételekkel meg italokkal, különböző tisztogatásokkal, melyek testi rendszabályok, a helyreállítás idejéig kötelezők. Ez egy ideig való szertartások voltak. A zsidó 9.14. Mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel áldozatul az Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, miért? Hogy szolgáljatok az élő Istennek. Halleluja! Tehát Isten a rendnek az Istene. Isten az nem a káosznak az Istene. És most nézzünk meg valamit, ami szintén egy nagyon-nagyon érdekes dolog, a Róma 23-ig, és ott közben lesznek más igeversek is. Azt mondja, mert a teremtett világ sóvárogja, várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát itt vagyunk ebbe az utolsó korszakba, a kegyelemnek a korszakában, ezzel le fog zárulni egy korszak. Ugye vannak ajonok, ahogy a Biblia mondja, vannak idők és vannak időkorszakok. Jelenleg a pogányok korszakában élünk, amit még a proféták sem láttak. Ha elolvassátok a Dániel könyvének a 12. fejezetét, ugye Dániel megkapta a világkorszakokról a látást, látott négy világbirodalmat, még Nabukodonozornak az idején volt proféta Dániel, és megfejtette a királynak az álmát, és beszélt ott négy birodalomról. Az egyik birodalom volt a babiloni birodalom, a másik a méd-perzsa birodalom, aztán jött Nagy Sándor, és aztán jött a római birodalom. És tudjuk azt, hogy a babiloninak elvitték 70 éves fogságba Istennek a népét. Fogságba estek, a pogányok fogságába estek. Miért? Mert nem tartották meg Isten rendelését. Pontosan az volt, miért mentek oda? Pontosan az volt a parancsolat, hogy ne házasodjanak össze ezekkel a pogány népekkel, pogány nemzetekkel. És ugye mit láttuk? Azt, hogy a fő emberek az idegen kultúrából, akik idegen isteneket, bálványokat imádtak, azokból a kultúrákból vettek maguknak feleséget. Ugye, és megbomlasztotta az egész közösséget, akiknek nem volt tiszta lelkiismeretük, akik teljesen a gonosznak a befolyása alatt voltak. És ez emiatt 70 éves fogságba mentek, ugye Jeremiás proféta megprofétálta, mindegy, mit tesztek, 70 évig ott lesztek a fogságba, és úgy is lett. És utána pedig tudjuk azt, hogy Círus által újra fölépült a második templom, megkezdődtek ugyanúgy az Isten tiszteletek, és ugyanúgy mentek tovább az ószövetségi rendtartások, aztán később jött ugye Nagy Sándor birodalma, később jöttek a rómaiak, amikor Jézus eljött a földre, akkor már a római birodalom fennhatósága alatt volt Izrael is. De Istennek az igéje beteljesül, Jézus elmondta, hogy ez a templom, ez le fog romboltatni, és tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben a rómaiak lerombolták a templomot, és a zsidóság pedig diaszporába kényszerült, szétszóratott az egész világon. És nagyon érdekes dolog, hogy 70 évvel ezelőtt Isten beteljesítette az ígéretét, azt mondta, hogy mindegy, hogy hova szórnak szét benneteket, én összegyűjtelek titeket. Ez szinte, ha nézzük természeti síkon, ez mind egy lehetetlen dolog, és most már 70 éve, hogy áll Izraelnek az állama. Megtörtént Izraelnek az összegyűjtése. Tudjuk, hogy a pogányoknak a korszaka be fog telni. Meg fog jelenni egy antikrisztus nevezetű ember, és ez az antikrisztus Dániel látomása szerint a volt római birodalomból fog előjönni. A vége fele a jut idő, akkor felolvasom az oda vonatkozó igéket. Dániel könyvének a 7. részében olvasunk elő, hogy föl fog jönni egy fenevad. Ez a fenevad, ez nem lesz más, mint egy globális hatalom. Ez lesz az antikrisztusnak a korszaka. De mi már ebben nem fogunk részt venni. Következik újra, tehát a zsidó korszak közé beékelődött egy olyan korszak, amit a proféták sem láttak. Ugye az 1 Péter levélben olvastuk, hogy kérdezték az időket, hogy mikor történnek, és mondta Isten, hogy ezek nem a ti időtökben, nem ti fogjátok élvezni ennek a gyümölcseit, hanem ez egy másik időben fog megjelenni. Tehát tulajdonképpen a zsidó korszakba beékelődött ez a pogány korszak, amiben ma mi itt élünk. Erről Isten nem adott a profétáknak különösebb betekintést, és majd nézzük az igéket. Tehát nézzük, azt mondja, mert ez a teremtett világ is sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Mi lesz ez, amikor betelik az antikrisztusnak a kora, a 7 év megpróbáltatás után, ugye előtte a gyülekezet elragadtatik, és vissza fogunk jönni Jézussal. Mi már vele együtt a megdicsőült testünkben előtte fog történni valami, meg fog történni a testünknek az üdvössége. Mert egy megdicsőült testet fogunk kapni. Ez a test pontosan ugyanolyan lesz, ennek a testnek szintén felülről kell megszületnie, mert a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Igaz? Írja ezt Isten igéje az 1 Korintus 15-ben van, ha jól tudom, a 18-as környékén. Most nem lapozok oda. Tehát tulajdonképpen ez fog történni. Nézzük a Júdás levelét 14-16, ugye az egy fejezetből áll. Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván, íme eljött az Úr a sok ezer szentjével. Ugye Énokkal már Isten ezt kijelentette, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel az istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az Isten bűnösök szóltak ellene. Istentelen bűnösök szóltak ellene. Ezek zugolódók, panaszkodók, maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevésséget szól, haszonlesésből személyimádók. Tehát mit mond itt az ige, hogy el fogunk jönni, a sok ezer szent el fog jönni. Na most nézzük az 1 Korintus 2.12-t. Hogy miért olyanok ezek a pogányok, amilyenek? Azért, mert egy gonosz szellem uralja őket. Ha megnézzük az Efézus 6-ot, ott is világosan mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk a tusakodásunk, hanem a hatalmasságok, a fejedelemségek, a magasságok világbírója, gonoszságok szellemei ellen van nekünk a tusakodásunk. Tehát igen, van egy körülöttünk lévő láthatatlan szellemvilág, amiben ott van Isten szelleme, és ott vannak a gonosz szellemek. A megváltatlan pogány ember az a gonosz szellemek fennhatósága alatt van. Mi pedig Isten szellemének a fennhatósága alatt vagyunk. De kérdés az, hogy van-e befolyással ránk is a gonosz? Akar-e befolyást tenni ránk? Akar-e nyomást gyakorolni ránk? Hát persze. Megnyithatja egy keresztény magát ezeknek a gonosz befolyásoknak? A válaszom igen. Hát nézd meg, hogy mennyit foglalkozik ezzel a Biblia. Ha csak az 1 Korintus 5-öt olvasod el, akkor láthatod, hogy miket írod. Általában hallatszik köztetek paráznaság, ezt nem adtam le. Méghozzá olyan paráznaság, amelyik a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának a feleségével éljen. Nézd meg, hogy itt keresztényekről beszél. Ugye tudjuk nagyon, hogy a korintuszi gyülekezet az egy testi keresztények. Tehát ugyanazokat a helytelen cselekedeteket megteheti akár egy újjászületett keresztény is. Lehet befolyással ugyanúgy a gonosz akár egy keresztényre is. Ezért az elméden múlik minden. A központi részünk egy bizonyos szempontból az elménk és az akaratunk. Megnyithatod magad a gonosznak, megnyithatod magad a hústestnek. Kérdés, hogy mennyire növekedtél föl szellembe. Az annyit jelent, hogy mennyire újítottuk meg az elménket Isten igéjével, mennyivelre fogadtuk el Istennek a ránk vonatkozó akaratát, elnyomhatod Isten szellemének a hangját. Isten szelleme az tökéletesen Isten útján vezet mindegyikünket. De ha süket a fülünk, ha nem halljuk meg Isten szellemét, el vagyunk foglalva a külvilág zajával, akkor bizony a gonosz befolyással van ránk. A médiákon keresztül, mindenen keresztül. Tehát gonosz befolyása attól nem szűnt meg a keresztényre sem, hogy a szellemünk az újjá van teremtve. Új teremtések vagyunk. De egy új teremtés ugyanúgy élhet, mint egy disznó továbbra is. Mert attól függ, hogy kinek nyitja meg magát. Te döntöd el? Tiéd a választás? És nézd meg, hogy itt nagyon érdekes dolog van leírva. Azt mondja, mert távol lévén ugyan testben, de jelenlévén szellemben már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki eként cselekedte, ti és az én szellemem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a szellem üdvözüljön az Úr Jézus ama napján. Látod? Itt le van írva világosan, hogy a szellemedet nem tudja az ördög elpusztítani, de a testedet, az életedet, a körülményeidet, azokra igenis tud nagyon komoly befolyással lenni, és ugyanúgy, ahogy Ádámra befolyással volt, ugyanúgy minden emberre befolyással akar lenni. Hogy mennyire tud sikerrel járni, az kin múlik, rajtam meg rajtad. Mennyire nyitjuk meg magunkat az ő akaratának. Ettől még a szellemünk üdvözült. Itt írja világosan a Biblia. Na, menjünk csak tovább, és nézzük. Folytassuk tovább az 1 Korintus 2.12, azt azért nézzük meg, bocsánat, még előtte. Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Tehát mi nem e világból való szellemet vettünk. Ezt tanítja Istennek az igéje, az 1 Korintus 2.12. Na folytassuk csak a Róma 20-tól, 8-20-tól, 23-ig. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki őt alá vetette. Tehát honnan lett megrontva ez a teremtett világ? Felülről a szellemvilágból. A sátán rontotta meg. Ehhez szüksége volt egy emberre, szüksége volt ugye Ádámra, hogy Ádámot megnyerje magának. És Ádám által be tudott jönni, és a bűn és a halál szellemi törvénye föl tudott szabadulni itt a földön is. Gondoljatok bele, hogy addig nem ismerték az emberek a halált, nem ismerték a pusztulást, hanem ezt a világot kiteremtette. Honnan állt elő ez a világ? Isten igéjéből. Gondolj bele, hogy ez a föld is most is milyen csodálatos, még annak ellenére, hogy a gonosz hogy megrontotta. Milyen lehetett ennek az édeni állapota? Ami Istentől született, az ő igéből állott elő ez az egész világ. És a gonosz megrontotta. Tehát mert a teremtett világ is hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki alá vetette. Hiába valóság. Fentről lett megrontva. Azt mondja, azzal a reménységgel, de maradjunk csak egy kicsit még, majd mindjárt folytatom. Nagyon érdekes dolog, maradjunk megint egy kicsit a fizikánál. Ugye a termodinamikának, illetve a fizikának vannak bizonyos törvényszerűségei. Ezeket tanítják a Bibliában, nem vagyok egy nagy fizikus, de ugye hallottunk az anyag megmaradás törvényéről, hogy anyag nem keletkezik, nem vész el, hanem átalakul, vagy mondják, vagy ellopják. Ja. Tehát ha valami eltűnt, akkor az megvan, csak nem tudni, hogy hol. Jó, de ez az egyik törvénye. Aztán van egy másik törvény, én már erről beszéltem, hogy ez a termodinamikának a második törvénye, hogy minden az alacsonyabb energiaszint irányába hat. Van egy olyan megfogalmazása is, hogy minden a rendezetlenség irányába hat. Mikor arról beszélünk, hogy ez a teremtett világ a hiába valóság alá vettetett, akkor pontosan erről beszél. Tehát érdekes dolog, hogyha veszel bármit, mondjuk veszel egy autót például, akkor érdekes dolog, hogy az autó nem lesz, nem csinálsz vele semmit, beteszed a garázsba, soha nem lesz jobb állapotba, hanem mindig a rendezetlenség irányába mennek a molekulák, a pusztulásnak az irányába mennek. Minden, otthon hagyod a házadat kitakarítatlanul, mi történik? Jobb lesz az állapota, mikor mondjuk egy év múlva megnézed, vagy két évre magára hagyod? Nem, rosszabb lesz az állapota. Tehát pontosan az, hogy ezt a rendezettségi állapotot fönntartsuk ebbe a világba, az életünk bármelyik területén, ahhoz hatalmas energiákat kell mozgósítanunk, hogy a rendezettségből újra a rendezettségbe vissza tudjuk vinni a dolgunkat. És erre megy rá az időnknek, a rengeteg időnk megy rá. Mert Isten rendet teremtett. A kozmosz az azt jelenti, hogy ékes rend. Kozmosz. Ékes, innen a kozmetika szó. Hogy amikor kozmetika, hogy akkor rendbe rakjuk magunkat. Isten a rendnek az Istene. De mióta bejött a bűn és a halál szellemi törvénye, bejött a romlás, azt az egész világot, az egész teremtett világ meg lett rontva. Bejött a halál. Nézd meg csak az emberi testet. Hogy Isten milyen brilliánsan megteremtette, hogy milyen pontossággal kell működni minden sejtünknek, minden szervünket. De a sejtjeink is merre igyekeznek a rendezetlenség irányába. Minden, amit magára hagysz, legalább maradna olyan, de nem olyan, hanem a rendezetlenség irányába. Időt, energiát, erőt, pénzt kell arra fordítanunk, hogy fönn tudjuk tartani azt a rendet. És a végén mégse tudjuk fönntartani, mert a végén az úgyis meghal. Nézzetek meg ezt a világot, hogy mennyi erőt, mennyi energiát fordítanak az utakra. Ha úgy hagyják az utakat, semmit nem csinálnak vele, akkor tavaszra sokkal rosszabb lesz, ugye? Nem lesz jobb állapotba. Nem, hogy még jobb állapotban, legalább maradna ugyanolyan, de ugyanolyan sem marad. És mind a bűn és a halálnak a szellemi törvénye végzi ezt. Ugye itt nagy erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelemre, meg stb., ami helyes, jó dolog, de ez is csak egy bizonyos kozmetika csak. Egy kis időre fog tudni segíteni, mert ez a teremtett világ, ez az egész el fog pusztulni, pontosan emiatt a törvény alatt. És senki az ég világon nem tudja megmenteni. És meg kell értenünk, hogy ez a Föld, ez nem a végleges otthonunk. Ez a Föld, ez egy időleges dolog. Majd nézzük a jelenések könyvének a végén. Ez az egész Föld el fog múlni, ez az egész Föld, ugye az egek megrendülnek, és aki ebbe a Földbe, ebbe a világba helyezi a bizadalmát, hiába való dolog, a hiába valóságnak dolgozik. Ha 5 házad van, akkor 5 házat kell föntartanod. Mit csinál? Ez egy körforgás, ugye? Tehát a keleti kultúrákba, az indiai, kínai kultúrába, a ying és a yang, biztos ismeritek, a jó és a rossz gonosznak és a jónak a körforgása. De ez nem Isten terve, ez nem Isten célja, mert mi egy olyan világot várunk, amelyik tökéletes, amikor a szellemi és a fizikai egybe fog szerkesztetni. Ez egy időleges világ, meg fog szűnni. Mindegy, hogy mennyi vagyon gyűjtöttünk, mindegy, hogy mekkora házba élünk, kicsibe vagy nagyba, mindegy, hány autód van, az enyészeté lesz. Na most ezzel nem akarom azt mondani, hogy ne legyen házad és ne legyen autó, tehát nem szeretném ezt az üzenetet közvetíteni, csak szeretném, hogyha egészében látnád az egész képet. Ez az egész világ a hiába valóság igája alatt nyög. És hogyha az összes idődet ezzel fordítod, hogy ezt a rendet föntartsad, akkor a hiába valóságnak dolgozol. Az utóbbi időben sajnálok minden időt, amit nem Isten országának a dolgaival foglalkozok, mert ez örökké megmarad. Az összes többi csak időleges. Azt mondja a Biblia, hogy hiába valóság. Na most, hogy van ez a világ? Nézzük a 21-es ige verset. Tehát fentről lett megrontva. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságától, az Isten fiainak dicsőséges szabadulására. Meg fog szabadulni egy napon attól, hogy az energiának a 90%-át arra fordítsad, hogy a rendet föntartsad. De ugyanígy van mindenhol. Ha megnézed a társadalmat, nézd meg, hogy mekkora energiát fordít arra minden ország, hogy a rendet föntartsák. A rendőrség, a rendfenntartó erők, de csak nézzük meg a gyülekezetet is. Mindig vannak emberek, akik nem a rend fenntartásában érdekeltek. És ez egy gonosz befolyás. Mert a rend az Istentől van. A rendetlenség az a gonosztól van. És az ember a szívébe, a szellemébe a szereti a rendet, mert az Isten természete van benned. Az élet minden területén. És a gonosz pedig szeretné a káosz és a rendezetlenség irányba vinni a dolgaidat. Úgy társadalmi szinten, gyülekezet szinten, nézd meg, miért kell ennyit foglalkozni az emberek fegyelmezésével. Mert mindig vannak emberek, akik nem érdekeltek abba, hogy a rend az föl legyen tartva, márpedig ha megnézed az 1 Korintus 14:18-at, akkor mit mondott az ige? Mit mond Isten? Hogy minden szép, ékes rendben legyen. Ott is a gyülekezeti alkalmakról van szó éppen, de Isten az a rendnek az Istene. Ő teremtette a kozmoszt. Mert tudjuk, hogy ez a teremtett világ, 22-es versnél tartok közbe, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és vajudik mind idáig, sőt nem csak ez, hanem maguk a szellem zsengéinek birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. Nem lett még megváltva a testünk. Tehát minden a széthullás felé megy. Ugye szinte ugye az a telik az egész életünk, hogy a rendezettséget fenntartjuk, van egy állandó körforgás, az ördög pedig abban érdekelt, hogy a káosz tartsa fönn. Az egész anyagi világban benne van a romlandóság. Tehát mi fentről lettünk megváltva, és hát a zsidó 9:11-12-t azt már ugye felolvastuk, hogy nem a bakok vére, hanem az ő tulajdon vér által ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, a mennyei szentek szentjébe, örök váltságot szerezve, ezt most nem nézzük meg. A János evangélium 17:14-16-at azért megnézzük. Jézusnak a főpapi imája, nagyon jól ismert rész a János evangéliumából. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint én sem e világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Tehát látjátok, hogy a bensőnk össze van kapcsolva Isten országával. És ezért nem érti meg a világ az evangéliumot, az agyával, az eszével, mert Istennek a beszéde az bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de akik megtartatunk Istennek az ereje. Azért, mert ellenkező a megtapasztalásuk. A világ az teljesen az érzékei szerint működik. A szelleme, a benső embere, a lelki ismerete, az meg van bélyegezve a gonosztól, a sötétség oldaláról. Az érzékei pedig ugye kifejlettek a világ dolgai fele, és ellenkező a megtapasztalásuk azzal, amit Isten igéje hirdet. Ezért az elméjükkel nem képesek megérteni, és nem képesek felfogni az evangéliumot. Ezért van szükségünk segítségre, ezért van szükségünk arra a mennyei erőre, a Szent Szellemre, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot, mert Isten szelleme meg fogja tudni győzni őket arról, hogy az ige az igazság. Senki nem fogja tudni őket meggyőzni Jézus feltámadásáról, a halálról és a feltámadásáról. És hogy ő most az Atya jobbján ül. Miért? Mert ők ebben az érzéki világban élnek. És ezek az érzéki világ, ebben a hiába valóság alá vetetett világ által nem lehet ezeket a dolgokat megérteni, és nem tudják fölfogni. Tehát visszatérve, ennek az anyagi világnak ugyanúgy keresztül kell menni a halálon és a feltámadáson, mint Jézusnak. Addig ez a világ nem lesz megváltva, ez a világ nem lesz tökéletes. Ugye Isten nem úgy dolgozik, hogy egy kicsit megjavítgatja egy kis ilyen sufnituningos módszerek, ahogy mi szoktunk úgy megbabrálni dolgokat. Nem, egyszerűen ennek az egész romlott világ, ez megsemmisül, új föld és új ég lesz. Az lesz, ami végleges otthonunk, még csak nem is a menny. Nem a menny a végleges otthonunk, hanem az új Jeruzsálem, ahol a szellemi és a testi újra tökéletesen egybe lesz szerkesztve. Ahol nem lesz fájdalom, nem lesz a gonosznak semmilyen befolyása, hanem csak isteni befolyás lesz. Ahol a gonosz emberek nem tudnak bejönni. 1 Korintus 15:50. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Tehát újra az új jég és az új föld vissza fog kerülni Isten szellemének az uralma alá, ahonnan a mennyben történt lázadás miatt ugye történt a gonosznak a befolyása, mert a gonosz az teljesen el lesz pusztítva, meg lesz semmisítve. Tudjátok, még pokol sem lesz örökké, mert a pokol is a tűz tavába fog vettetni. A gonosszal együtt. Ugye először megkülönöztetik, majd ez a megpróbáltatások ideje végeztével megkötöztetik az ördög. A fenevad és a hamis proféta pedig bele lesz vetve a tűznek a tavába. És utána pedig fogják az őket követők követni. Tehát lesz egy feltámadás. Lesz egy feltámadás akkor, amikor Jézus megjelen. Tehát akkor föltámadnak a Krisztusba elhunytak. Azt mondja az ige, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, hanem ők föl fognak támadni, a mi testünk pedig el fog változni. Pontosan ugyanolyan lesz, mint Jézusé. Aztán lesz a 7 éves megpróbáltatás. A 7 éves megpróbáltatás ideje alatt is lesznek emberek, akik fognak üdvözülni, de csak mártír halállal. Mert a gonosz meg fogja őket bélyegezni, föl fog jönni egy olyan birodalom, ami eddig még soha nem volt. Hitler meg a holokauszt, az csak ilyen simogatás ahhoz képest, ami ezután jön. Az a szörny, ami föl fog emelkedni, az Antikrisztus, ez egy globális világbirodalom lesz, és már látjuk ennek a kibontakozásának a jeleit. Mindennek ellene megy, ami Istentől van. Akkora lesz a megtévesztés, hogy még a választottakat is megtévesztik. Ez egy zsidó korszak lesz újra. Vissza fog jönni egy zsidó korszak. És fognak üdvözülni, és akik mártír halált haltak, akkor lesz egy következő feltámadás. Akkor lesz egy következő feltámadás. És a nagy utolsó ítéletre pedig mindenki föl fog támadni. Mindenki az ítéletre is. Egy könyv iratik róluk, mindenki iratik egy könyv, és meg lesznek ítélve a cselekedeteik szerint. Ahogy olvastuk, mi ott leszünk, együtt fogunk Krisztussal ítélni. Mi már nem megyünk az ítélet és a kárhozat alá. Mi már megítéltettünk Krisztusban. Na, nézzük. Hogy fog ez történni? 2 Péter 3, 10-13. Még van időm, de ezek nagyon izgalmas témák, nem tudjuk természetesen a végére járni, majd szánunk rá egy alkalmat, amikor az utolsó időknek a jeleiről és a dolgairól fogunk beszélni egy kicsit részletesebben. Most csak szeretném, ha unblock globálban látnátok az egészet, hogy mi az, amit várunk, mi az, ami fele megyünk, mi az, ami fog történni. A 2 Péter 3.10.13. Az Úr napja pedig úgy jön el majd, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Azért mondja, hogy hiába valóság alá vettetett, mert ezek az elemek, ez meg fog szűnni az egész. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, mely miatt az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát tűz által fog elpusztulni. De új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben megigazultság lakozik. Ezt várjuk, ez az, ami majd el fog jönni, ez nyilván mikor lesz meg, ez a legutolsó mozzanata a teljes megváltásnak. Tehát tartós boldog állapot ebben az univerzumban soha nem lesz. Soha nem lesz. Mert ennek a rendetlenségnek, ennek a rendezetlenségnek a fenntartása sokszor több bosszúságot okoz, mint örömet. Igaz? Sokszor ezeknek a dolgoknak a fenntartása. Na, új jeget, új földet várunk, ugye ez a mi végső hazánk. Jelenések 21.1.6, hogy azért igével is támasztam alá, amit mondtam, hogy ezt nem éjszaka álmodtam, hanem ez meg vagyon írva. Ezután láték új jeget, új földet, mert az első ég és az első föld elmula, és tenger többé nem vala. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ez lesz a végkifejlet. Akik most a mennyben várják, akik eltávoztak tőlünk, azoknak is az üdvösségük részleges, ugye ott vannak egy alvási állapotban, a tudatuknál vannak, nem egy tudaton kívüli állapot, egyáltalán nem vágynak ide vissza, egyáltalán nem akarnak itt lenni, ugye rengeteg ilyen megtapasztalás, meg bizonyságot hallottunk, mikor valaki el akart menni, sőt el is ment, aztán közben visszaimádkozták, és nagyon mérges, nagyon dühös lett. Nem nagyon akar visszajönni erre a sárgolyóra, tehát ők a szellem testükben, ugye Jézussal vannak, ott vannak Jézussal, és várják ugyanúgy a testüknek a megváltását, mint ahogy mi is várjuk a testünk megváltását. Jó, és hallék nagy szózatot, mely ezt mondja vala az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikből, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hát erre nagy halleluját mondhatsz, mert ez egy csodálatos, a halál is egy ideiglenes intézmény. És az, hogy van halál, hogy Isten engedte a halálnak az intézményét, ez Istennek a szeretete. Mikor azt mondta Ádámnak, meghalsz, ha eszel a fának a gyümölcséről. Most képzeld el, hogyha az élet fájáról ebből a romlott testet tudott volna szakítani, és ez a test soha nem tudott volna ez a romlandó test elpusztulni, hogy az egész életünket, az örökké valóságot végig gyötört volna bennünket az embergyilkos, meg az egész csapata. Tehát az, hogy a halál intézményét Isten meg, sőt, ugye Noé után olvassuk, hogy legyen az ember élete 120 esztendő, hogy ne éljenek olyan sokáig, mint Ádám élt 960 akárhány évet, vagy Matuzsálem, ugye ő élt a legtöbbet, de ő se érte meg az 1000 évet, hogy az ember ne éljen ebbe a romlandó testbe ilyen sokáig. Isten egy sokkal-sokkal jobbról gondoskodott a számunkra. Mert egy csodálatos urunk van. Tehát az, hogy Isten megengedte ennek a romlandó test fizikai halálát, az Istennek a szeretetét mutatja. Ne bánkodj azok miatt, akik elmentek. Jól vannak, köszönjük, jól vannak, megyünk úgyis utánuk az egész föld. Mindenki. Mert az a végleges otthonunk, ezek időleges dolgok. Nyilván azt akarja Isten, hogy ezeket az időleges dolgokat, hogy mindenkor minden szükségünk be legyen töltve, ez a földi sátorházunk rendben legyen, mert Isten nem a romlásban, nem a pusztulásban érdekelt. Úgyhogy olvashatjuk tovább, és mondta, aki a királyi széken ül vala, imé mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert e beszédek hülyek és igazak. És mondanékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjúhozónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, a hitetleneknek, és az utálatosoknak, és a gyilkosoknak, és a paráznáknak, és a bűbájosoknak, és a bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azok része a tűzzel és a kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Jelenleg együtt nő a konkolya búzával, de fog jönni az aratás. Együtt nőnek föl Isten fiai, együtt vannak a sátánnak a gyermekei. Nyitva a bárka ajtaja, lehetőség van arra, hogy felszálljanak a bárkára, mert ez a hiába valóság alá vettetett. Tehát az embernek a szelleme örökké valóságra vágyik. Vissza fog állni az isteni rend, ugye a feltámadásnak az üzenete az a mennyből érkezett, ugye a világban ez elképzelhetetlen. Ahogy ez az univerzum megváltozom, ugye külső isteni beavatkozásra van szüksége, mert ahogy a szellemedet, ugye a testedet sem tudod megváltani, ugye nem beszélve a világról. Környezetvédelem, stb. Ezt tudjuk, hogy ideig, óráig tartó dolgok. Tehát semmilyen érzékszervünk nem tud azonosulni az evangéliummal. Mert a szívvel értjük meg. Az a szívünkhöz szól, nem pedig az érzékszerveinkhez. Csak a szellemünk, mert az való Istentől. Mert ellenkező a megtapasztalásunk. Úgyhogy ez történik. Tehát fog jönni egy időkorszak, fog jönni egy nagyon-nagyon kemény megpróbáltatás azokra, akik engedetlenek. És a Dániel, még annyi időm van, egy picit túlmegyünk, a Dániel 2.21-22-t még megnézzük. Ugye vannak korszakok és időszakok. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Így van. És nekünk meg Isten szelleme megmutatja, az 1 Korintus 2.6-tól 7-ig, az arról szól, hogy bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelemnek a bölcsességét. Tehát mi nem ennek a világnak a bölcsességét kaptunk, hanem az Istentől való titkon bölcsességet szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyek az idők kezdetén elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Ez a korszak el volt rejtve. Ha az ördög tudta volna, hogy mit tesz, amikor Jézus keresztre feszítik, akkor soha nem tette volna meg. Soha, de ez el volt titkolva előlük. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Úr, még Istennek mélységeit is. Tehát megismertette velünk az ő akaratjának titkát, ugye az idők teljességére nézve, mondja az Efézusi Levél 1.9.10. És utána itt az 1 Tesszalonikai levélben beszél arról, amiről én is beszéltem, a 4.13-ban, hogy nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek, az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, semmiképp, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Az előbb ezt már elmondtam, itt az ige hozzá. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőbe, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Mikor lesz ez meg? Isten ezt is elmondta. Bírjátok még? Oké, jó. Tehát most egy kis terhelhetőségi teszt. Jó. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelére, a mi ő hozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve, hogy egyhamar ne tántorítson el a ti értelmetektől, se ne háborítson meg titeket, se szellem, se beszéd, nékünk tulajdonított levél, mintha itt volna már az Úr napja. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon, mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Na, állj, itt egy kicsit álljunk meg. Itt a szakadásról, amikor beszélünk, mikor fog ez megtörténni? Ugye várják az Antikrisztust, vannak, akik gyűjtéseket szerveznek majd, amikor itt lesznek a megpróbáltatásoknak az időszakai, de a Biblia világosan mondja, hogy mikor történik meg ez. Előbb el kell jönni a nagy szakadásnak. Mi ez a szakadás? Ez nem gyülekezeti szakadás, hanem Isten kiszakít bennünket. Ennek a szónak több értelme van, most nem fogunk görögözni, de majd megnézhetjük, hogy kivesz bennünket, kiszakít erről a földről. És utána fog csak eljönni a veszedelem fia. Érdekes, az Antikrisztus nevezi a veszedelem fiának. Egy ilyen személyt nevezett még Jézus, ugye Júdás, hogy mindegyiket megtartottam, kivéve ugye a veszedelemnek a fiát, akiket az atya rábízott. Na, tehát Júdás nevezte még. Nézzük, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindazoknak, ami Isten maga, amire Isten félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyalát mutogátván magát. Nem emlékeztek ki, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam. És azt tudjátok, hogy mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog megjelenni. Működik ugyan titkon a törvényszegés, csak hogy annak, aki még ezt most visszatartja, el kell az útból vétetnie. Akkor fog megjelenni a törvénytipró. Tehát mi tartja vissza még, hogy az Antikrisztus, hogy eljöjjön? A gyülekezet. Amíg a gyülekezet nem lesz kiragadva erről a földről, addig az Antikrisztus nem tud eljönni. De itt van már minden jele. Mert az Antikrisztus és ez a szellemiség, az újra visszajövő negyedik birodalom, globális birodalom, amit a Biblia a negyedik birodalomnak, tehát az a római birodalomnak az utódaként emleget, először nagyon kegyves, nagyon kegyes lesz. De arról ismerjük meg, hogy ellene szegi magát mindannak, ellene veti, ami Istentől való. Hogy a törvényeket megváltoztassa. És most egy kicsit, hogyha körülnézel a világba. Nézzetek meg, hogy globális szinten milyen törvények születnek. Svédországban egy papot letartóztattak azért, mert azt prédikálta, hogy a homoszexualitás bűn. Itt most még Magyarországon lehet ezt prédikálni, még talán ezért nem csuknak börtönbe, bár nem vagyok biztos, hogy esetleg valamelyik, hát mindegy, tehát föl fog ezért jelenteni. Mert mi megsértjük az ő jogaikat, meg az ő hitüket, meg az ő lelkiismeretüket. És a te lelkiismereted, de mi van? Azt, ha megsértik, az kit érdekel? Olyan törvényeket hoznak globális szinten, csak nézd meg, hogy mi folyik körülötted. Például a nők jogai, ugye az ENSZ adott ki egy, azt hiszem tavalyi évben, vagy nem is tudom mikor, a nők jogait szabályozzák, hogy már 2 és 4 éves korba tanítani kell a gyerekeknek az abortuszhoz való jogot. Erről beszélünk, hogy 10-12 éves korba tanítani kell, hogy a testüknek a nem tudom miért fedezzék fel. Valami 60-féle nem van nyilvántartva. Hova megyünk vissza? Olvasd el a 3.18-at, olvasd el, hogy miért ítélte meg Isten. Tehát már jön, elleneveti mind annak magát az Antikrisztus, ami Isten és Isten törvénye ellen való. Még ezekbe a pogány birodalmakba is, ha megnézed Kínát, akik mondjuk nem találkoztak a judaizmussal, meg a kereszténységgel, akkor is már abban az időben például a paráznaság, a házasságtörés halálbüntetést vont maga után. Ugyanígy volt ez még abban a romlott Görögországban is. Tehát volt egy lelkiismereti törvény, amit Isten, de a sátán ezt mind el fogja pusztítani. És minden e fele törekszik. Nem számít, csak te érezd jól magad, csak te vagy. Megy ez az a new age. És minden e fele törekszik. És mindez már az antikrisztusi befolyás, mind itt vagyunk az előszobájában. Azért prédikálok erről, hogy lássuk az időket, és lássuk, hogy van még aratnivaló. Vannak emberek, akiknek még a lelkiismerete nem fertőztetett meg. Akik még tiszták, akik még várják az Isten fiainak a megjelenését, várják az evangéliumot, várják a megváltásukat. Úgyhogy nincs idő arra, hogy ölbetett kézzel időzzünk, hanem igen, el kell menni, és el kell mondani az evangéliumot az embereknek. És az ördög ezt akarja megakadályozni. Ez a terve, ez a szándéka, hogy az emberekhez eljusson az ige. Úgyhogy nem tudom tovább folytatni, mert itt még az időben élünk, úgyhogy, és majd még lesz erről szó egy kicsit bővebben. Itt most nem befejezem, csak abba hagyom.